Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2015. június 6-án szombaton 10 óra 6 perckor. Vörös István főszerkesztőnk nevében tartson velem a következő egy órában. Mai témáink: nagy változások előtt áll a Kalocsai Kórház. Mint arról már bizonyára hallott, sikerült útjára indítani azt a milliárdos pályázati projektet, amelynek nyomán kívülbelül komoly fejlesztés történik az ellátóintézményben. Ennek hátteréről, a program korábbi parkolópályára állításának okáról és a kórház jövőjéről Font Sándor országgyűlési képviselőt kérdeztük.
Aki ezek után még kétkedik abban, hogy Kalocsai Kórháznak itt szerepe és jövője van, azról csak kellő rossz indulatot tudok feltételezni. Nagyon sokat dolgoztunk ezért az ügyért, hogy ez most már megvalósítás szakaszába kerüljön.
Egy a küszöbön lévőhöz hasonló méretű beruházás komoly logisztikát igényel, hogy ennek kivitelezéséből a lehető legkevesebbet érzékelhessék a betegek. Dr. Vadász Mária, a Kalocsai Kórház főigazgató helyettese ennek menetéről beszél már is.
A betegellátás zavartalansága azt gondolom a legfontosabb. Erre már december óta készítettünk terveket, a vezetés a legutolsó részletekig kidolgozta, a költségvetéssel együtt, sőt, hozzá is kezdtünk.
Egy héttel ezelőtt ezen a napon a Hajósi Pincefaluban hangyabolyként pezsgett az élet a 35. Orbán napi borünnep programjain. A fesztivál méretű eseményt ebben az esztendőben is térségi borverseny előzte meg, amelynek eredményeiről Kovács Róbert helyi borászt, a Szent Orbán borlovagrend nagymesterét kérdeztük.
Hajosan közel 60 bortermelő adta le a borait 171 bormintával, ami a környező települések borversenyéhez mérten igen magas szám.
Ha pedig Orbán napi borünnep, felkerestük a programfelelős Kalocsa és térsége turisztikai non-profit Kft. Vezetőjét, Horvátné Csortán Krisztinát, aki a rendezvény látogatottságáról és egyre növekvő nívójáról mesél.
Még a tavalyihoz képest is emelkedett a látogatószám. Csütörtökön és pénteken nagyon kezdtünk elkeseredni. Egész nap zuhogott az eső, de szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, és programot nem vagy alig kellett csorbítani, törölni semmiféleképpen.
Na ugye, hogy érdemes maradnia, és Amy Winehouse miatt is a Valerivel nyitja az órát, szerezve önnek örömteli perceket itt a Korona FM 100-on. Winehouse hozta lendületben, a Valerivel itt a Korona FM 100-on. Menetre kész a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Bár az utóbbi években az időjárás és a hajósi bortermelők nem nevezhetőek a legjobb barátoknak, minőségi termésből és kiváló nedükből ismét szép számmal produkáltak a szakemberek. Ezt bizonyította a múlt heti Orbán napi borünnepet megelőző borverseny mezőnye. Erről a díjazottakról és minden másról Kovács Róbert helyi borásztól, a Szent Orbán borlovagrend nagymesterétől tudhat meg többet most.
A 35. hajósi Orbán napi borünnep alkalmával minden évben a hajósi hegyközség borversenyt rendez. 2015. május 7-én mérettetett meg hajóson a hajósi hegyközség közigazgatási területére származó szőlőknek a gyümölcse. 171 bormintát neveztek a bortermelők. A 171 borminta közül 22 aranyérem született. Az aranyérmes borok közül nagyon sok 2013 vagy előtte lévő évjárat boraiból került ki. 2014-es évjáratú borok közül nagyon-nagyon kevés kapott aranyérmet. Ez betudható a 2014 évi vegetációs problémákkal. Tudjuk azt, hogy már többször beszéltünk róla, hogy augusztusban nem volt igazán nyarunk. Egy esős, hűvös augusztus után egy igencsak csapadékban dús szüreti betakarítást szenvedtek a helyi bortermelők, és azért rányomta a bélyegét a borokra. Viszont ami nagyon-nagyon nagy öröm volt a borversenyen, hogy rengeteg ezüstérmes bor került ki. Amit jelent az egy borverseny, hogy ezüstérmes bor, egy kiváló forgalmi kategóriájú bor, azért hiányzik belőle az a kis plusz, ami különlegesé tudja tenni. Hát azért a bortermelők nagyon sok esetben hibátlan borokat készítettek, lehet, hogy egy kicsit a savak még kartosak voltak, lehet, hogy az illatok nem voltak annyira intenzívek, egy mondok itt egy cserszegi fűszeresnél, de attól a bor jó minőséget képvisel és jó forgalmi tétel. Hát kategóriáként szoktunk eredményeket hirdetni a borverseny végén, így adóraktári kategória és termelői kategóriában is volt locsolóbor. Termelő kategóriában egy bor, egy 2014-es évjárató ötvejgelt borral Mayer Zoltán sikerült egy olyan bort készíteni a kis termelők közül, ami aranyérmet ért el, és több kis termelő aranyérmesben nem is volt a borversenyem. Azért az adóraktárok, akiknél azért a technológia és a szakmai felkészültség azért magasabb, mint egy kis termelőnél, és itt nem leírom a kis termelő borkészítést, mert nagyon-nagyon kiváló borok készülnek a kis termelői pincében. Azért ott látszott, hogy egy gyengébb évjáratban is, hogyha van szakértés, van szaktudás és hozzá megfelelő borászati technológia, akkor lehet aranyérmes borokat készíteni. Fehérbor kategóriában a Trautwein Hungária Kft. Cserszegi fűszeres bora volt a borverseny locsolóbora. Rozébor kategóriában a Szigli Pintészet 2014-es évjáratú kékfrankos rozébora. Még vörösbor kategóriában a Kovács Borház 2014-es évjáratú Schwaben Blut küvébora, amely egy Zweigert Cabernet Sauvignon házasítás nyerte a locsolóbor kategóriát. Utána minden évben a hajósváros bora címet is, illetve a hajósi érsegi kastély bora címet is el lehet érni. Ezekben az esetekben azért már mások a kritériumok. A hajósváros bora nem kritérium, hogy új bor legyen, hiszen locsolóbor az minden évben új bor lehet az Ormapi borversenyen. 2015-ben Hajosváros bora, a Kovács Borház Kft. 2013-as évjárató Cabernet Sauvignon bora lett, még a hajósi érseki kastély bora, a Szigli Pincészet 2014-es évjárató kékfrankos rozé bora lett. A környező településekhez viszonyítva nagyon aktívan vesznek részt a hajósi borosgazdák az Ormapi borversenyen. Ez nagyon-nagyon fontos az itt élő emberek életében a borversenyen való megmérettetés. A környező települések borversenyenként 10-15 bortermelő adta le a borát, és olyan 60-80 bormintát bíráltak el a borbírák. Hajosan közel 60 bortermelő adta le a borait, és hogy említettem, 171 bormintával, ami a környező települések borversenyéhez mérten igen magas szám. Viszont, hogyha azt veszük, a borversenyen volt már 300 borminta is, és közel 90 bortermelőnek a bormintája, azért az látszik, hogy itt is volt egy visszaesés, és ezt a legjobban az önkritikára, hogy kritikusak voltak a saját borukkal szemben is a gazdák, és tudták azt, hogy milyen szőlőből milyen bort készítettek, és inkább nem nevezték be a 2014-es évjáratú borokat, mert ők parcellában a növényvédelem hiányosságai okozhattak nagyobb termés romlást, aki azért odafigyelt, és megfelelő időben le tudta szüretelni a szőlőt, vagy mert kivárni, az tudott 2014-ben is minőségi bort készíteni, ami bármilyen piacon megállja a helyét.
Köszönjük Kovács Róbertnek, a Hajósi Szent Orbán borlovagrend nagymesterének az összefoglalót, ami pedig a most ismertetett hajósi borversenyt követte, minden várakozást felülmúlt, és még a szervezők szája is tátva maradt, látva az egyes programelemek elsöprő sikerét. Képviseletükben felkerestük Horvátné Csortán Krisztinát, a Kalocsai és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, aki az elkövetkező percekben a programszervezés kulisszatitkait osztja meg önnel, és belekóstolhat, hogy milyen a túloldalról végignézni egy a múlt hetihez hasonló forgatagot.
Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy minden várakozáson felül sikerült a idei Orbán napi borünnepet megrendezni. Egyrészt igaz ez olyan szempontból is, hogy még a tavalyihoz képest is emelkedett a látogatószám, és a várakozást értem a csütörtök és a pénteki időjárásra is, hiszen csütörtöken és pénteken nagyon kezdtünk elkeseredni. Pénteken egész nap zuhogott az eső, elég rendesen lehúzta az összes résztvevő, szervező, látogató hangulatát, de szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, és programot nem vagy alig kellett csorbítani, törölni semmiféleképpen, nem megengedett nekünk minden igazi fontos programot csorbítatlanul megrendezni, és hát szombaton délben kiderült a vég felettünk, és egészen a rendezvény zárásáig megengedett mindent. Mindenfajta mulatságot kiszólította a térre a tömeget, illetve a látogatókat is. Szétválasztanám. Egyrészt a programelemekről beszélnék úgy, hogy az idén rendkívül színvonalas szakmai konferenciát sikerült rendezni. Ugye hagyományosan pénteken délután a szakmai konferencia indul a hivatalos program. A látogatottsága igen alacsony volt, de hát zuhogó esőben, rendkívül hidegben, azt hiszem hálásak lehetünk azoknak az a szakmai érdeklődőknek és partnereknek, akik tiszteletüket tették ezen a bátran mondhatom, hogy színvonalas szakmai konferencián, amely a bor és a szőlő egészségben, egészséges életmódban játszott szerepéről szólt, illetve néhány bor marketing kérdést is sikerült körbejárni. Ez előtt az egészségfejlesztési iroda egészségnapjára került sor, ami viszont lehet, hogy az esős idő miatt, hogy nem volt más tennie a hajósi lakosoknak, minden várakozást fölülmúlva az eddig egészségnapok látogató számát meg sokszorozta, hogy rendkívül sokan jöttek ki a hajósi pincefaluba. Sikerült folytatni a programelemeknél azt a koncepciót, azt a hagyományt, hogy pénteken a legfiatalabb generációt igyekszünk az esti programmal megszólítani, és talán a fiatalság, bolondság okán, ahogy 7 órakor elállt az esőben, hideg volt, és felvátvonulások tarkították az eget. Nagyon-nagyon sokan jöttek ki a halott pénz koncertre, talán még többen, mint a tavalyi pénteki programra, az Intim Torna Illegálra, úgyhogy nagyon nagy örömmel néztem az ott kórusban éneklő fiatalságot, rendkívül barátságos ember közeli zenekarról van szó, talán ez, ennek is volt köszönhető ez a siker, úgyhogy a péntek végül is mindenki megelégedésére a rossz kezdet ellenére nagyon-nagyon jól sikerült. Szombaton új programelemként együttműködő partnerként valósítottuk meg ugye a Nemzeti Bormaraton hivatalos rajta indult hajósról, mert kiemelt borvidéki településről, kiemelt helyszínként adtunk otthont ennek a rajtnak. Hát sajnos a szombat reggel az nem volt kegyes hozzánk, zuhogó esőbe, jóformán fél lábszárig vízbe indultak a lelkes futók, de hát ugye a futókat ez a dolog nem szokta elkedvetleníteni, úgyhogy a maratoni távra, fél maratoni távra, amivel indult ez a 11 szakaszos maratoni váltó, hiszen az első szakasz a hivatalos rajt hajóson borotáig szólt. A benevezett regisztrált versenyzők teljes létszámmal megjelentek, és hivatalosan megnyitottuk, elindulhatott, csak sajnos ugye a hajósi általános iskolások, akik a tervezett program szerint sokkal nagyobb létszámba kísérték volna el őket a település határáig. Ők egy kicsit kevesebben voltak a vártnál, de hát abszolút érthető, hogy csak az igazán lelkes gyerekek futották végig ezt a mini szakaszt a pincefalon belül, de ők végig futották, és rendesen elázva megkapták a megérdemelt pólójukat, és fényképészkedtek, büszkék voltak magukra. Tehát ez a program is sikerült, csak kevesebb látogatószámmal, mint ahogy terveztük. A saját programjain, tehát magának a rendezvénynek a saját programjai viszont csorbítatlanul elindulhattak szombat déltájban, 11:30 tájban, amikor kiderült felettünk az ég, és hétegre kezdett el sütni a nap. Egyből, mintha mindenki azt várta volna otthon, hogy végre, pillanatok alatt megtelt a tér, úgyhogy az addig elkeseredett kézművesek, vendéglátók nem győzték kiszolgálni a látogatókat, és nem győzték ellátni őket minden földi jóval, amit a rendezvény minden évbe ígér. Ezt a került sor a talán az én szívemhez legközelebb álló programpontra, Péter Fibori és a Love Band koncertjére, de ezt megelőzően azért még mielőtt erre rátérnék, ne felejtkezzünk el a kis színpadon fölépő Collection Duo-ról. A Collection Duo nevét talán kevesen ismerik, de aki ott volt, és tényleg kisebb fajta tömeg alakult ki könyvbe lába szemmel, a hozzám hasonló középkorú látogatók, a fiatalságukat fölidézve, rock legendák, rock klasszikusok sorával találkozhatott maximálisan profi előadásmódban tolmácsolva, a Pink Floyd-tól kezdve, a nem is sorolom, mert azt hiszem méltatlanul kihagynék egy-két dolgot, tehát könyvbe lába szemmel sorolgatták, hogy ez volt az a valami, és kik ők, és elérhetőség, és hol lehet legközelebb találkozni velük, tehát mindenféleképpen sikerre vezettük föl az esti programot, a Kánti Ról zenekar adott fergeteges koncertet a nagy színpadon előzményként, és aztán került sor az est ékességére, Péter Fibori és a Love Band produkciójára, ami egy pillanatra elgondolkoztatott engem is ott állva a színpad mellett, kisebb fajta hökkenetet okozott a rendkívül befogadó, elfogadó, mulatozó hajósi közönségbe, de aztán felvették a ritmust, és minden egyes sólemre tevők voltak, úgyhogy Péter Fibori minden egyes szokásos sólemét bevetette, levetette magát a közönséghez, a taposó kordonon átlépve, cipeltette magát a kezeken, megvolt minden, amit a nagy közönség elvárhat, vagy amit Péter Fiboritól megszoktunk, úgyhogy nagyon-nagyon megalapozta a hajnalig tartó mulatságot, amit aztán a Maraton Band profi zenekara vezetett le egészen hajnali 3-ig. A záró nap, ami rendkívül furcsa, ugye, aki a programmal találkozik az ember, hiszen vasárnap délelőtt egy olyan szóval találkozhat, hogy megnyitó. Ugye hagyományosan ez az ünnep annak idején egy nappal indult. Tehát vasárnap van a protokollár is megnyitó. A boros esemény, a Szent Orbán nap megnyitója, ahol a borszakemberek, a helyi és a térségbeli vezető emberek köszöntik az itt egybegyűlteket. Sor kerül a hagyományosan megrendezett Orbán napi borverseny eredményhirdetésére, a Szent Orbán borlovagrend új borlovagjainak avatására, és arról elfelejtkeztem, hogy ugye szombaton egy kiállítást nyitottunk meg az önkormányzat présházába, ahol a 30 éves Szent Orbán borlovagrend mutatkozott be relikviáival, formaruhájával, zászlóival, elért eredményeivel, írásos dokumentumaival. Na hát az ő avatásuk, ők fogadtak soraiba új tagokat ugye ezen a protokollális eseményen, hagyományosan a hajósi fúvószenekar kísérte őket, illetve zászló dobálók, mazsorettek kísérték őket a nagy színpadit. A hivatalos program zárultával pedig elindulhatott újra a mulatság, gyermeknépi játszótér, interaktív programok, ez a lábbal hajtható kis hajdamból, moszkvicsautók a gyerekeknek rendelkezésre álltak, úgyhogy vasárnap igazán verőfényes időnk volt, és kialakulhatott az az igazi vásári hangulat, felhőtlen szórakozás. Majd már fellépett Orbán napon, illetve hagyományosan majdnem elfelejtkeztem az egyik nagyon nagy sikerű együttesről, az NG's tánc együttesről, aki a környékbeli településekről verbuvárja a gyerekeket. Nagyon sok hajósi, táncoslábú kislány és kisfiú van a tagjai között. Ők adtak egy fergeteges délutáni programot, majd már felléptek Orbán napon a Stabil Frazier együttes, elképesztő hangulatú koncertet nyújtak felvezetésképpen délután a nagy színpadon, és hát a rendezvény zárópontjaként a családi program végén, vagy a családi nap végén egy a legfiatalabb generációtól a legidősebb generációig még mindig kedvenc bikini együttes koronázta meg a rendezvényünket. Hát megmondom őszintén, megint összeszorult az ember gyomra, hogy végignézte fölülről ezt a koncertet. Talán a tavalyi Csíkzenekar maximális eddig csúcsot tartó látogatószámot tartó koncertjét is fölülmúlta. Arról tudok beszámolni, hogy ezt a bizonyos borbíró sort, völgyet övező présházak mögött lévő dombokon is álltak, ültek plédeken a présházak tetején. Én szerintem mint egy 3-500 ember nézte a szőlők közül ezt a koncertet úgy, hogy az egész tér és az egész sor tele volt, úgyhogy mozdulni nem lehetett. Tergeteges koncerttel zárult tehát a rendezvényünk, és mint egy varázsütésre 22 órakor volt a zárás, elkezdett egy csendes eső hullani, és csendesen elköszönt a rendezvény látogatóitól, mindenki hazasétált, illetve autójába ült és fegyelmezetten. Hazament remélem rendkívül tartalmas programmal, illetve jó élményekkel gazdagodva. Jövőre ugyanitt, és remélhetőleg hasonlóan színvonalas programmal, már gondolkodunk, illetve összeültünk néhány a szervezők, döntéshozók között, ilyenkor mindig folyik ugye az értékelés, stb. Apróbb, cseprőbb változtatásokat végrehajtva, hogy a látogatóknak még komfortosabb és még színvonalasabb programot tudjunk átadni, egy pici szerkezeti változtatással, de hasonlóan színvonalas programmal készülünk, de hát az egyedül legyen még titok, hiszen mindig úgy szoktuk, hogy valahogy úgy január-február környékén lebegtetjük a nagy szenzációt, hogy kit találtunk ki az idei év, illetve hát jelen esetben a jövő év programjának koronájaként vendégül látni.
Horvátné Csortán Krisztinának, a Kalocsai Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Vezetőjének köszönjük a beszámolót. Mivel lesznek még a közreműködésükkel zajló történések a jövőben, az biztos, hogy 2016. januárjánál hamarabb találkozhat még vele itt a Korona FM 100-on. Műsorunk folytatásában a Kalocsai Kórház milliárdos felújítása és modernizálása kerül górcső alá. Addig még tegyen meg 7 vidám lépést a Superstereóval a Korona FM 100-on.
Ez a hajnal, a pólunk boros. Első éjjel nem kell minden, ez ennyi most. Ég a rakpart, aranyak az ablakok. Számod mentve, nehezen, de indulok. Újra élek, végre megtört a csend. Napvilág jött a benti télre, a gond kiment. Szembe csukva lepörgetem, hogy csinált. Kösz az érzés, amit hozol. Fordulás, újra megnézzük egymást, a párbajban fegyver a szem, szívlövést kapunk mindketten. A város szeles, kép a képen őrzöm itt bent a lényegest. Képzeletben párna szakadtól repül, sóhajok közt ágyban élünk, és jó nekünk. Hét lépés, majd fordulás, újra megnézzük egymást, a párbajban fegyver a szem, szívlövést kapunk mindketten.
Vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Emlékszik, hogy mikor hallott először arról, hogy a Kalocsai Szent Keresztap kórházban milliárdos pályázati programból lesz új betegfogadó és több százmilliós értékű eszközfejlesztés? Míg 2013. októberében számoltunk be erről a jó hírről, majd egy hosszabb csendes időszak következett egészen idén májusig, amikor is hivatalosan is megkezdődött a grandiózus projekt útjára indítása. A történtek hátteréről és a kórház jövőképéről Font Sándor országgyűlési képviselő így nyilatkozott.
Mindennel összefügg. Nem kérdéses, hogy volt egy nagyon nehéz szakasza. Közismert, hogy 2015. január-februárjában a teljes magyar kórházi ellátórendszer felülvizsgálat alá került, és a funkciók tekintetében párhuzamosságok, nem ott teljesítő cégek kiszűrésre kerülnek, ez a folyamat jelenleg is zajlik. Ugyanakkor láttuk, hogy közben ez a megnyert pályázat valamiért az irányító hatóság környezetében a miniszterelnöki hivatalnál várakozó álláspontra került. Nem értettük igazából, hogy miről van szó, és talán a választ mégiscsak a Kalocsa-Paks-Duna híd adja meg, ugyanis amikor már a nyilvánosság előtt is egyértelművé vált, hogy lesz Kalocsa-Paks között megépül váraton egy Duna híd, nem hosszú időre, néhány napon belül a megnyert pályázat folytatását engedélyezte az irányító hatóság. Mi akkor már 2 hónapja tárgyalásban voltunk Svébis Mihály főigazgató úr és jó magam az irányító hatósággal, hogy meggyőzzük őket, hogy a kórház beruházás hosszú távú előnyöket jelent Kalocsának és a térségnek, de nyilvánvaló volt, hogy az irányító hatóság megvárja a Kalocsa híd kérdését, és az egy elég erős lökést adott ennek a kérdésnek. Azzal a lendülettel ez a kérdés eldőlt, azaz összességében egyébként egy 3 milliárd forintos projektről van szó, amelyből 1 milliárd forint nagyságrend fog Kalocsán megvalósulni. Az irányító hatóság azonnal zöld jelzést adott ennek a nagyon komoly beruházás megkezdésének és rövid időn belül való megvalósításának. Először is maga a beruházás tartalmi része már jelzés érdekű, hiszen mindig is vallottam, hogy találjuk meg a komoly funkcióját mindegyik kórháznak, hogyha nagy rendszerekről van szó, például olyan, mint a megyei kórház Bács-Kiskunba, őneki más súlyos szerepe van, több megyét, esetleg régiót ellátó feladatában. Hogyha a Kalocsa kórháznak keresünk ilyen feladatot, akkor azt a maximális minőségben legyünk szívesek megépíteni, felépíteni, kiszolgáló létesítményeit rendelkezésre bocsájtani. Ez fog megvalósulni ebben a logikában, hiszen egy sürgősségi osztály teljes funkció növeléssel kerül majd kialakításra. Ehhez kapcsolódik egy digitális, radiológiai, számítógépes háttérrendszer, és majd a kívülállók számára is látható lesz egy főbejárat központi betegirányító tér kialakítása. Ennek az első lökését egyértelműen a híd adta. A következő lépés most már ez az 1 milliárd forintos fejlesztés. Aki ezek után még kétkedik abban, hogy Kalocsai Kórháznak itt szerepe és jövője van, azról csak kellő rossz indulatot tudok feltételezni. Nagyon sokat dolgoztunk ezért az ügyért, hogy ez most már megvalósítás szakaszába kerüljön. Talán az egyik fontos fejlemény, hogy felröppent esetleg az átszervezések kapcsán, hogy Kalocsa Kiskunhalashoz fog tartozni. Kiskunhalas lesz egy másik ilyen súlyponti térségi ellátó kórház Bács-Kiskun megyében. Mi ezt nem nagyon szerettük volna, ezt megmondom őszintén, és hála Istennek ezt az irányító csapat is értékelte ezt a kérésünket, és ezzel a pályázat engedélyezésével, megindításával egyértelművé vált, hogy a pályázat önmagában Kecskemét, Kalocsa, Kiskunfélegyház a kórházak integrációjáról szól önmagában. Azzal, hogy ez a pályázat most végérvényesen zöld utat kapott a kivitelezésre, eldőlt, hogy Kecskeméthez fog továbbra is tartozni Kalocsa. Ez azért nagy öröm számunkra. Úgy érezzük, ez egy hosszabb távú stabilitást ad, és az a folyamat, ami még a szervezet rendszerének átalakításában megtörténhet, ez még mindig átalakulás alatt van, de azért jeleztem ezt, hogy amikor egy ilyen beruházást végül is engedélyez az irányítóhatóság, akkor nyilvánvaló, hogy az a funkció, amiben megerősítjük, amiben egy ellátórendszert kiépítünk, hát azt nem üresen szeretnénk látni, hanem funkciókkal feltöltve, ezt tudják a döntéshozók is. Tehát önmagában ez a pályázat megindítása egyben a funkciók stabilizálását is jelenti Kalocsán, habár erről végérvényes döntés még mindig nincsen, de azért ezen az úton haladunk, hogy talán majd a végén nyugodtabbak lehetünk, amikor a valódi döntéseket is megtudjuk. Több funkció is szóba kerül, amelyeket meg kell erősíteni, és kerül szóba olyan funkció is, amely esetleg nem lesz, vagy kérdéses a helyzete. Ezt most sem tagadom, hogy ezekben vita van, mert van egy alapvető nagy dilemma. A magyar egészségügy olyan mennyiségű pénzt igényel a fenntartásához, amelynek a költségvetés nem mindig tud eleget tenni, vagy nyögve nyelve tud eleget tenni. Ezért a miniszterelnöktől a kormány döntése alapján Zombor Gábor államtitkár úr azt a feladatot kapta, hogy nézzék meg, hogy vannak-e olyan párhuzamosságok, átfedő funkciók különféle kórházak között, amelyek így felesleges, vagy talán elegáns pénzkiadás jelentenek, de ezt ma nem bírjuk megtenni, és ezeket a funkciókat egy helyre koncentrálva, és ott nagyon magas színvonalon felépítve megfeleltette annak a funkciónak azt a kórházat, azt az ellátást ott végezzék el a későbbiekben. Ezeket a párhuzamosságokat és a felesleges kiadások kiszűrését jelenleg is végzi a felülvizsgálati rendszerben résztvevők. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azokkal a feladatokhoz járó pénzügyi támogatásokkal, amelyek jelenleg érvényben vannak, nem tartható fent a kórházak stabil működése, tehát valószínű, hogy a költségvetésnek az egyes funkciókhoz nagyobb támogatási összeget kell irányozni, mert különben újra termelődik az a hatalmas hiány, amelyről nap mint nap hallunk, hogy most a kormány közel 100 milliárdot próbál kifizetni a kórházi beszállítóknak, de ez könnyen lehet, hogy újra termelődik, ha nem teszünk semmit, tehát itt egy sokkal súlyosabb kérdést kell Magyarország rendszer szintjén megoldani, mint hogy csak a kalocsai kórház kérdésével foglalkozunk, de a kalocsai kórházunk is alanya ennek a felülvizsgálati eljárásnak.
Pont Sándor országgyűlési képviselőtől hallhatott a kalocsai kórház fejlesztésének indításáról. Most pedig a startpisztoly ismétet eldörrenésének hozományáról tudhat meg többet dr. Svébis Mihálytól, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatójától.
Ugye ennek az egész beruházásnak az a lényege, hogy az integrációs pályázat kapcsán lehetőség volt egy közel 3 milliárd forint összegű fejlesztési program elnyerésére, az úgynevezett TIOP jelölő pályázat, aminek az a lényege, hogy Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kalocsán egy jelentős fejlesztés fog történni az elkövetkezendő időszakban. Döntő fejlesztés ez a két tagkórházunk területén lesz, egyrészt a kalocsai kórház területén, ott egy jelentős fejlesztés lesz egy új főbejárat, kialakításra kerül egy SO1-es szintű sürgősségi osztály, ez közel egy 500 négyzetméter alapterületen fog elhelyezkedni, és koncertálva lesznek a szakrendelések is, és természetesen ennek megfelelően az eszközpark is lényegesen megújul, hogy azok a szakrendelők, amelyek átkerülnek a központi tömbbe, azok teljesen új műszerparkot kapnak. Lesz lehetőség röntgenkészülék, ultrahangkészülék vásárlására, és ez egy régi vágya volt a kalocsai kórháznak, hogy végre legyen egy CT röntgengépe is, ez is meg fog valósulni az elkövetkezendő időszakban. És ami még nagyon fontos, az informatika területén is lesz egy meglehetősen nagy összegű fejlesztés, aminek ugye az a lényege, hogy egy egységes informatikai rendszer legyen a TAP kórházak és a központi kórház között, és szeretnénk kialakítani a teleradiológiának a működési feltételeit. Mi ugye azt jelenti, hogyha történetesen Kalocsán csak egy röntgen felvételt készítenek, akkor ezt a képet továbbítani tudják ide a Kecskeméti központba, ahol a kollégák leletezik, és néhány perc múlva már megvan a lelet is a kalocsai kórházban. Ekkora léptékű fejlődés sem Kalocsán, sem Kiskunfélegyházán az elmúlt években nem volt. Ilyen léptékű fejlődés és fejlesztés az akkor történt, amikor még Rácz Jenő minisztersége idején kapott 4,5 milliárd forintot a kalocsai kórház. Azóta ilyen jellegű fejlesztés nem történt. Az időpontokkal kapcsolatosan ugye ezeket a projekteket, tehát nekünk 2015 október 31-ig be kell fejezzük. Kalocsán nyilván mindenkit az érdekel, hogy mikor kezdődik a kivitelezés. Ez a mostani tervek szerint az augusztus közepén kezdődne, Tilegyházán pedig a július első napjaiban, de mindez mind a három projektet október 31-ig be kell fejezni. Ez egy nagyon intenzív kivitelezés lesz, sajnálatos módon ugye itt voltak bizonyos csúszások, és ez általában mindig úgy szokott történni, hogy az építészet is ezen a területen kell behozni a lemaradást, de én nagyon bízom benne, hogy ez nem lesz akadálya a befejezési időpont tartásának.
Dr. Svébis Mihály a megyei kórház főigazgatója által elmondottakat bontja ki már is dr. Vadász Mária, a kalocsai kórház főigazgató helyettese. Most azonban Geri Berló garantálja jó kedvet, ha Let Me Go-val a Korona FM 100-on.
Single part, no science or religion could make this whole. To be loved but never loved, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved so. Gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly high, let me go. That sky will save your soul. When you pass by, I'll let you know. It's gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, no way safe. When tears aren't big enough, and love turns into hate. It's a life alone and a day. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly.
Sajgossá szombat délelőttjét a Let Me Go-val a Korona FM 100-on. Már is folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Az elmúlt percekben megtudhattam, hogyan lehet új életet és lendületet a kalocsai kórház milliárdos felújításának programjába az új Dunahíd építésének hivatalos bejelentése. Most lássuk, hogy milyen változások előtt áll az ellátóintézmény. Hogyan bonyolítják majd le az egyes egységek átköltöztetését vagy azok cseréjét? Miképpen változik majd kórházunk külső és belső képe? Mindenre válaszol dr. Vadász Mária, a kalocsai kórház főigazgató helyettese.
Most már a kivitelezői, építészeti kivitelezői közbeszerzési felhívás is megjelent a közlönyben május 13-án, és júniusban várjuk az ajánlatokat. Először is most az építészeti munkálatokra. Az építészeti munkálatok kapcsán az új fogadó portál főbejárat kialakítása az épületnek a középvonalában, illetve a sürgősségi osztálynak a kialakításához el kell munkaterületet átadnunk. Ez a konyha kiköltözésével jár, erről már többször beszéltünk. Egyidejűleg költözéseket kell végrehajtanunk majd a kórházban. Ezek, amik azt hiszem, hogy még azt is megelőzik, hogy a munkaterületet át tudjuk adni. Legelőször valószínűleg ezzel találkoznak majd munkatársak, betegek, a lakosság. Körülbelül 2000 négyzetméteren történik meg a kórháznak a főépületének, a központi részének az átalakítása, mintegy 150 négyzetméter új építés is történik, ez lesz ez a bizonyos új fogadóportál a kórháznak a középvonalában. Ez a Kossuth utcán, hogyha elképzeljük végig a régi épületeket, ahogy összekötésre kerültek a korábbi rekonstrukciók kapcsán, különböző hidakkal, átjárókkal, a legközepén ott van egy ilyen oszlop, fős rész, amiben most az intézeti gyógyszertár működik. Ma már nem gyártunk infúziót, nem kell már olyan gyógyszerkészítési technológiákat használni, mint régebben, ezért ott van bőségesen alapterület, ehhez kapcsolódóan épül majd ez a 150 négyzetméteres az épület teljes magasságában kialakításra kerülő fogadóportál, ami arra nyújt lehetőséget majd a lakosoknak, hogy járóbetegként ott közelítsék meg a kórházat. Ez pontosan átelemben helyezkedik el a kórháznak a konyhája két szinten. Ennek a földszintjére kerül a sürgősségi osztály, így egy egyenes úton és nagyon rövid úton közelíthető meg járóbetegként a Kossuth utcáról majd a sürgősségi ellátóhely, mintegy 500 négyzetméteren vadonatúj kialakítással, még a mentők számára pedig a régi teherportáról autós behajtó felől lehet majd megközelíteni a sürgősségi osztályt, ahol egy fedett mentőbeálló épül, és onnan lehet közvetlenül a mentővel érkező, vagy pedig hát egyéb gépkocsival érkező súlyos betegeket fogadni. Hát ez lesz az építésnek az egyik legmarkánsabb része, de mivel kétszintes a konyha, mint említettem, ennek a felső szintje az most a főépületnek a magas földszintje tulajdonképpen, ahol a röntgen található az egyik oldalon, és ennek így a másik oldalán ki tudjuk alakítani azokat a szakrendelőket, tehát a konyha felső szintjén, azokat a szakrendelőket, amik most az úgynevezett régi STK-ban működnek, ott maradtak. Ezeket is be tudjuk most hozni a főépületbe, és így egy tömbbe kerül a teljes járóbeteg ellátás. Így az urológia, a szemészet, a bőrgyógyászat, a diabetológia, foglalkozás, egészségügy, és még néhány apró funkció. De a sebészeti szakrendelőket is ide fogjuk áthelyezni, teljesen új felszereléssel, berendezéssel, műszerekkel együtt, azért, hogy egymást segítsék ezek a szakrendelések. Az építészeti rész tulajdonképpen ebből áll. Nyilván a fogadó portálnál is a régi intézeti gyógyszertára teljes mértékben át kell alakítani. Ott betegfogadó pultot hozunk létre, betegirányítási rendszert telepítünk, ez gondolom a betegeknek nagy könnyebbség lesz majd, hiszen a várakozási időt rövidíti, egészen pontosan tudhatják, hogy mikor következnek, és hát nyilván ezek a konfliktusok, amik naponta azért előfordulnak, azok csökkenni fognak, reméljük, hogy akár meg is szűnnek. Előjegyzési rendszert lehet működtetni innentől kezdve, hiszen egy blokkban helyezkednek majd el a szakrendelők, és hát az sem mellékes, hogy a diagnosztikához közel, tehát közvetlenül ott lesz a röntgen. Hát egy picivel távolabb a labor, de azt gondolom, hogy ez már innentől kezdve nem olyan jelentős, mint hogyha rágondolunk, hogy a régi STK-ból mekkora utat kellett megtenni betegeinknek, még laborig, röntgenig eljutottak, és aztán majd vissza a szakorvoshoz. Épül egy új központi lépcső is erről a szintről, amin föl lehet menni, vagy gyorsan meg lehet közelíteni majd a röntgent például, illetve az emeleti szakrendelőket, de a liftek is itt vannak. A Kalocsa menzánál marad az étkeztetés, ez már eldőlt korábban. A Kalocsa menza készített is, a vezetője, kapitány Erika már készített erre terveket is. Most fogják pontosítani a napokban, hogy amikor rákerül a sor, várhatóan július vége felé, augusztus első napjaiban, hogy nekik is költözniük kell, akkor hogyan fognak tovább kiszolgálni bennünket. Hát nyilván nehézséget jelent, minden költözés nehézséget jelent, ezt otthon is tudjuk, hogy átalakítás, festés, vagy bármilyen nagyobb munka van, az bizony egy kicsit felfordítja az ellátást, de ennek nagyon jól kialakítható a menete, és zavartalanná tehető az étkeztetés, mi több, azt gondolom, hogy költségkímélőben is meg fogják tudni ezt oldani. Igen, de van egy feltétele, ehhez itt a kórházban tálalókonyhát kell kialakítani, hiszen a melegtálcás tálaláshoz, egy tálalószalagra itt mindenképpen szükség van a megfelelő higiéniai követelmények és munkakörülmények betartása mellett. Ehhez pályázott a kórház a IATA-hoz. Ugye ismerjük ezt a Paksi alapítványt, ami segíti a energiatakarékos megoldásokat, hiszen nem mondanánk a mostani konyhánkat energiatakarékosnak, sőt pont fordítva. Ezért támogatást nyertünk el 20 millió forint feletti értékben ahhoz, hogy kialakítsuk ezt a tálalókonyhát. Most van kint a felhívás, várjuk a kivitelezői ajánlatokat, hogy előtte legalább egy nappal készen legyen a tálalókonyha, mint ahogy a főzőkonyha kiköltözik, így lehet zavartalanul megoldani az átállást. Nem igazán a konyha a legnagyobb falat ebben, hogy hogyan kell áthelyezni funkciókat addig, amíg a nagy felújítás történik, hiszen a betegellátás zavartalansága azt gondolom a legfontosabb. Erre már december óta készítettünk terveket, a vezetés a legutolsó részletekig kidolgozta, a költségvetéssel együtt, sőt hozzá is kezdtünk kialakítani azokat az átmeneti ideiglenes vagy végleges helyeket, ahova költöznek azok a funkciók, amelyet most érint a felújítás. Ebből engedje meg, hogy megemlítsem a radiológiát elsősorban, mert azt gondolom, hogy ez a legnehezebb és legfontosabb része, hiszen nagy örömünkre a teljes radiológiai géppark megújul, röntgenek, ultrahangok, minden digitális lesz, PAX rendszerre lesz ellátva, ami azt jelenti, hogy a három kórházra kiterjesztésre kerül egy olyan rendszer, ami alapján a képeket továbbítani lehet, a leletezés központilag is megoldható, és ez, azt hiszem, hogy ez nagyon nagy segítség lesz a diagnosztikában. Természetesen, hogy az egész röntgen és radiológia területét át kell alakítani, ez azt jelenti, hogy ki kell onnan költözni a központi röntgen ultrahang egységnek, és hát ennek a helyét a tüdőgondozónak a földszintjén fogjuk kialakítani. Teljesen kézenfekvő, hiszen sugárvédelmi szempontból nagyon komoly követelményeket kell betartani ilyenkor, és hát egy áttelepített gépnél pedig mielőtt üzembe helyeznénk, mármint hogy a betegek működésbe vennénk betegek szempontjából, vagy a vizsgálatok céljára, előtte sugárvédelmi beméréseket kell végezni, és különböző engedélyeket beszerezni. Tehát úgy kell megcsinálnunk az átköltözést, hogy még működjön az egyik helyen, és már működjön a másik helyen is készülék, de ez abszolút organizálható, és ennek a terve készen van. Minden bizonnyal akadálymentesen ezt meg tudjuk tenni. Ami az orvosi élethez szempontjából, ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor be kell, hogy valljuk, hogy az építésnél sokkal fontosabb a jó és modern eszközökkel való ellátás. Ennek a kórháznak minden eszköze van a CT kivételével, ami szükséges ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát, tehát minimum feltételek szerint rendelkezünk mindennel. Az eszközeink nagy része már koros. Tartalék készülékeink nincsenek, és hogyha meghibásodik bizony, akkor az több idő vesz már igénybe a javításuk, mint egy új készülék. Ezért nagyon fontos, hogy újak legyenek. És hát persze nagyon fontos a portfóliónkhoz, az aktív ellátásaink megtartásához, hogy legyen CT, és az új sürgősségi osztályt is kellőképpen ki tudja szolgálni. A radiológiai eszközök a legnagyobb falat, viszont az endoszkópos eszközök, amit talán így ismeretes már a betegek előtt, az a képalkotó eszközök, amelyeket tükrözésnek szoktak nevezni a betegek, az ehhez szolgáló modern tornyok és eszközök is beszerzésre kerülnek. Csak úgy, mint ahogy a műtőbe kerül új laparoszkópos torony, amely artroszkóppal is ellátott, ezért az egy napos különböző ízületi, gondolok itt tért sportsérülésekre, kisebb beavatkozásokra is alkalmas lesz. Lesz még traumatológiai műtőasztal, számtalan monitor, és hát olyan eszközök, amiről most itt talán nem ejtenék szót. Mindösszesen építészet is, az eszközök is 430-450 millió forintot képviselnek egyenként, mármint csoportonként, és persze új berendezés, mert hiszen anélkül azok az egységek, amelyek felújításra kerülnek, itt most csak arról esik szó, azok új belső bútorzatot is kapnak természetesen.
Köszönjük dr. Vadász Máriának, a Kalocsai Szent Kereszt Akkórház főigazgató helyettesének, hogy vázolta, mi minden történik majd az intézmény falain belül, és azonkon túl az elkövetkező hónapokban. Egy biztos, a végeredményre megéri várni. Ooh. búcsúzott méltóan a Goodbye-jal, a Turmix Lengvégén, itt a Korona FM 100-on. 2015. június 6-án szombaton ennyi volt térségi magazinunk, a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a figyelmet, ha témákkal kapcsolatban várjuk észrevételeit, hozzászólásait, akár telefonon 78-567-662, vagy e-mailben az info@koronaradio.hu-n. A műsorra legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10 és 11 óra között, érdemes lesz akkor is velünk tartani, hiszen érvek és ellenérvek egész során gyűjtöttük önnek csokorba, amely a Kalocsakön önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató cég lehetséges eladása mellett és az ellen szól. De nem távolodunk el túlságosan a Bács-Kiskun megyei kórházba integrálódott Kalocsai Szentkereszt Akkórháztól sem, szétnézzünk ugyanis annak szülészeti osztályán. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a Rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült a médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.